Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Jelasics Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép napot, és én köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A valuta alap minap ismét megemelt várakozásai szerint a hazai GDP idén 4,6%-kal, jövőre 3,3%-kal nőhet. Az eurozóna ennél várhatóan jóval kisebb, 1,2%-os bővüléssel lesz kénytelen beérni. Hogy látja, meddig tarthat ez a hazai növekedési pálya?
Szerintem, és remélem, hogy még egy picikét hosszabb ideig fog tartani, mint ahogy ezt egyes közgazdászok károgva előre mondják. Tehát szerintem több lábon álló, jó alapon fejlődik a magyar gazdaság. Ami nagyon fontos lenne az az, hogy továbbra is a befektetéseken alapuljon, és nem pedig a fogyasztáson. Külföldi befektetések továbbra is nagyon attraktív helynek tartják Magyarországot, és ami ebből a szempontból ugyanúgy jó, hogy a bankszektor is, ami a fejlődést illeti, most nem devizalapú, hanem forintalapú hiteleken, nem változó, hanem fix kamatozású hiteleket folyosít, és az igazat megvaló, ami egyedül, amitől félünk, az elsősorban a kintről jövő politikai bizonytalanságokat illeti, legyen az Brexit, legyen az német autóipar, legyen az valami más kihívás. Tehát szerintem, hogyha az elkövetkező évet nézzük, és hogyha kizárólagosan a magyar gazdaságtől függően kéne velőni a gazdasági növekedést, akkor itt továbbra is ilyen inkább közelebb a 4% körüli fejlődésből indulunk ki, és reméljük, hogy ez sikerül megtartani, és jó hallani az, hogy a kormány már most előre arra gondol, illetve megpróbál különböző puffereket beépíteni, hogyha esetleg valami történik, akkor milyen módon tud erre majd a magyar gazdaság, illetve a magyar politika valami megfelelő választ találni.
Akkor egyértelmű, hogy a külső kockázatok erősebbek most?
Ettől félünk az igazat megvallom leginkább, és arról nem is beszélve, ugye, hogy az államadósság csökken, az államadósságnak a struktúrája, deviza, a forint, a külföldi, belföldi, ez is jelentősen javul. Az államháztartásnak a deficitje, ugye a Maastrichti kritériumnak megfelelő, tehát 3% alatti, tehát mindez hozzájárul ahhoz, hogy az országnak, ha valami esetleg történik is, lesz egy megfelelő lehetősége arra, hogy reagáljon, tehát puffereket építünk föl, ami szerintem nagyon fontos, és egy megfelelő bizalmat és komfortot ad a jövőre illetően.
Ennek fényében milyen évre számít 2019-ben a magyar bankszektor tekintetében, illetve az Erste Bank számára?
2019 is egy jó év lesz. Viccelődve néha azt mondom a kollégáimnak, hogy tulajdonképpen az utóbbi egy-két évben, ha csak az ember nem csinál valamilyen nagy csacsiságot, akkor egyébként nem is olyan nehéz egy ilyen jó környezetbe profitábilisan működni. Szerintem sokkal inkább a kihívás az, hogy mi lesz majd 2-3 év múlva, és sokkal fontosabb a bankszektor számára a tendencia. Tehát egyrészt az, hogy amire a bankok rászoktak, méghozzá az, hogy vásárolnak állampapírt, ami nagyon attraktív kamatozású, ez a világ drasztikusan megváltozott, hát ne felejtsük el, hogy még pár évvel ezelőtt a bankok tele voltak állampapírokkal, amelyek leárattól függően 3-4-5-6%-os kamatot hoztak, tehát jelenleg az 5 éves magyar állampapírnak a hozama 1%. Tehát egyrészt bevételi nyomás van, másrészt marzs nyomás van, a harmadrészt, ami viszont a költségeket illeti, azok meg jelentősen nőttek és nőnek. És még egy nagyon speciális helyzetben vagyunk, hogy itt most már nem elsősorban arról beszélünk, hogy kizárólagosan egy bérnyomás van a bankrendszerre, hanem a nagyon sok fejlesztés miatt, amit mi magunk is felügyelet, illetve az európai elvárások miatt be kellett vezetni. Ez rengeteg pénzbe került, és most történt meg először, egyébként már 2018-ban, hogy a nem bérköltségek gyorsabban nőttek, mint a bérköltségek, és ennek megfelelően az utóbbi 3 évben egyébként a bankszektornak a hatékonysága az romlott, hogyha kizárólagosan a költségbevételi arányt nézzük, tehát az ilyen 54-55%-ról fölment 60%-ra. Ehhez képest az Erste Banknak sikerült pont az ellenkező irányba mennie, tehát mi, ami a hatékonyságunkat illeti, jelenleg 50% alatt vagyunk, ami a bankszektor átlagához képest, ami jelenleg 60%, természetesen nagyon eredmény. Ezt elsősorban annak alapján sikerült elérni, hogy sokkal gyorsabban nőttünk az átlagnál, sikerült egy jó Citibankos akvizíciót véghez vinnünk, illetve sikerült a költségeket tartani, illetve a bevételeken keresztül, a bevétel növekedésen keresztül úgymondván kinőni a problémából. És mindig mondom a kollégáknak, ez még egy jó helyzet akkor, amikor egy gazdaság nő, akkor az embernek van arra lehetősége, hogy bevétel növekedésen keresztül javítsa a költségbevételi arányt. Az mindig egy kihívás, hogyha nincsen növekedés, akkor tulajdonképpen csak a költség oldalon kell, és azon kell dolgozni, ami természetesen mindig nehezebb és sokkal-sokkal hálátlanabb feladat.
És nemzetközi összehasonlításban ez a költségarány hogy alakul? Mi mondjuk az ideális, vagy az optimális?
Természetesen a befektetőket kérdezi az ember, akkor minél alacsonyabb, annál jobb. Példát szeretnék mondani, egy osztrák bankszektorban ez jelentősen 60% fölött van. Ha a mi csoportunkat nézzük, akkor Csehországban, Szlovákiában azért ez alacsonyabb. Ez természetesen attól is függ, hogy mekkora egy bank, mennyire hatékony egy bankszektor, de egy valami biztos, szerintem ez a szám az elkövetkező 2-3 évben valószínűleg tovább fog romlani, mert kizár dolog, hogy egy ekkora piacon ilyen még egyszer bevételi és kiadási nyomás alapján sikerül majd ezt a számot továbbra is ilyen 60% alatti szinten tartani. Ez természetesen egy kérdés lesz, főleg azoknak a bankoknak, akik már jelenleg is az átlag fölött vannak, hogy mikor érdemes arról beszélni, hogy eladni egy bankot, mikor érdemes akvizícióról beszélni, mert mondom, jelenleg a számok azok nagyon jók, és viszont szerintem most kellene elgondolkozni azon, hogy ki akar még a magyar bankszektoron aktív lenni 5-10 év múlva, és nem pedig akkor, amikor már leesik a leppelés, amikor már ez a hatékonysági mutató sokkal rosszabb.
És milyen hatása lehet a hatékonysági mutató romlásának? Megéreztetik akár ezt az ügyfelek is?
Az ügyfelek ezt kevésbé fogják megérezni, ugyanis a magyar bankszektorban sok a bank, nem egy monopól szituációból kiindul a bank, tehát ez azt jelenti, hogy a bankok azok nem tudják maguktól emelni az árakat, és ezért rá lesznek kényszerítve, hogy továbbra is csökkentsék a marzsokat, rá lesznek kényszerítve, hogy vásárolják a kisebb kamatozású állampapírokat, tehát nem lesz alternatívájuk, és ezért gondolom az ügyfelek is továbbra az olcsóbb, hatékonyabb, gyorsabb és jobb kiszolgálású bankok felé fognak menni, tehát nem lesz alternatívájuk a bankoknak, illetve az ügyfelek ezt nem fogják megérezni, hanem valószínűleg a tulajdonosok próbálják majd valahogy a bankszektort abba az irányba noszogatni, hogy még hatékonyabbak legyenek.
És visszatérve 2019-re, miben volt erős, illetve miben erős az idei esztendő?
Az idei év egy nagyon erős hitelezést fog mutatni, főleg a lakossági üzletágban, ami egy picit megváltozott az utóbbi 2-3 hónapban, ugyanis ahelyett, hogy lett volna egy további jelentős növekedés a fedezett hiteleknél, ezt egy picit a babaváró hitel egy picit megváltoztatta, ugyanis most azt látjuk, hogy itt van egy kisebb féle hitelezési kannibalizáció, tehát ez azt jelenti, hogy addig, mindeddig, ami hitelezett ami fedezett hitel volt, azt részben átvette a babaváró hitel, ami a fedezetlen hiteleket illeti, ott továbbra is van egy jelentős növekedés, tehát mindenkit szegmensbe körül ilyen 10-15%-os növekedést várunk el. Viszont egy valami nagyon fontos kiemelni, hogy ami a lakossági hiteleket illeti a GDP-hez képest, tehát Magyarország körülbelül ilyen 30%-os szinten volt 2007-2008-ban. Ez az utóbbi 10 évben visszament ilyen 16-17%-ra, és még most is 20% alatt vagyunk. Csak egy példát szeretnék mondani, tehát a saját múltunkhoz képest, ami 30 volt, ez a szám Csehországban ugyanúgy 30% körüli, Szlovákiában 40, Ausztriában ilyen 50-55% körüli, tehát, és 2018 volt az első év, amikor a lakosság nettó hitelállománya növekedett. Tehát most sok ember már arról beszél, hogy már túlfűtött, már túl sok a hitel, messze-messze vagyunk még ahhoz a szinthez képest, ami egy lufit kreálna, illetve ami túlfűtöttséget illeti. Ez még mindig messze egészséges növekedés, és ez még nyugodtan eltarthat így az elkövetkező pár évbe. Tehát tényleg semmi oka, és egyetlen egy szám se bizonyítja azt, hogy a bankszektor hitelezése túlfűtött, arról nem is beszélve, hogy mondom, ezek a hitelek ahhoz képest, amilyenek voltak 2007-ben, 2008-ban egészen másak, illetve van egy jelentős jövedelem növekedés is, tehát van még itt elég hely egy egészséges növekedésre.
És vajon ennek mi lehet a hátterében? Javult a lakosság pénzügyi tudatossága, vagy csak egyszerűen az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest óvatosabbak az emberek?
Végével kezdeném, sokkal óvatosabbak az emberek. A. B. Ugye a devizahitelek végtörlesztés, előtörlesztés, stb. Időközben volt egy jelentős GDP növekedés is, tehát a mutató meg a nevező is változott. Harmadrészt ez köszönhető többek között annak is, hogy a lakosság amilyen hiteleket fel tud venni, tehát itt sokkal több fékbe van építve a rendszerbe, mint amennyi korábban volt, és mindez hozzájárult ahhoz, hogy ez a növekedés, ez a 10-15%-os éves növekedés, még egyszer mondom, a tavalyi évhez képest, sokkal egészségesebb struktúrában is. Természetesen nem az lenne a cél, hogy most elérjük egyszer egyik napra a másikra Szlovákia szintjét, 40%-ot, de mondom még egyszer, van még itt elég hely egy egészséges növekedésre.
És a pénzügyi tudatosság, illetve a képzettség javult, vagy javulhatott az elmúlt 10 évben? Mert nagyon sokat beszélt a sajtó is erről, a Nemzeti Bank is, tájékoztató kampányokat indított, a bankok is.
Igen. Én úgy érzem, hogy itt valahogy lassan, de biztosan megtörténik az a korszakváltás, és bevallom őszintén, én is, amikor megérkeztem az Erste-be 2011-ben, itt is ugye volt két iskola, volt az a idézőjelben jó régi iskola, hogy az ügyfél annak egyébként túl komplikált ez az egész pénzügyi szolgáltatást, meg egyébként nem is érti, hogy mit jelennek ezek a kamatok, meg egyébként is túl bonyolult ez neki, hanem csak mondjuk szépen neki, hogy minden rendben lesz, itt, meg itt, meg itt írja alá, és egyébként meg valahogy ezt megoldjuk. Jó?
Ez a 2000-es évek eleje?
Ez volt a 2000-es évek eleje, és tulajdonképpen a bankok ugye azt mondták, hogy ez nem érti meg egy átlagember, jó? Sajnos, amilyen szolgáltatásokat, például erre szerintem a legjobb a svájci alapú hitel, azt nem is lehet elmagyarázni, jó? Tehát szerintem nincs az a nyilatkozat, amelyik alapján valaki tényleg megérthette volna, hogy ez tulajdonképpen milyen rizikóval jön. És aztán jött a másik iskola, amelyik remélem, hogy most már, ha nem is mindenhol, de remélem az az intézmények túlnyomó többségében már azért a nyerő, illetve ennek az iskola alapján működik, ahol ugye azt mondjuk, hogy az ügyfél igenis megértheti, sőt, meg is kell, hogy értse. Abszolút nem jelent problémát, hogyha az ügyfél még kétszer-háromszor bejön. Nem jelent nekem semmi problémát, hogyha az ügyfél azelőtt bement egy másik bankba, és kéri tőlem a magyarázatot, illetve hogy részletekben elmondja neki pontosan, hogy ez mit jelent. Az ügyfél, hogyha valamit alá is írt, vissza tud lépni, Tehát, hogy igenis egészen másképpen kell az ügyfélhez viszonyulni, és csak így lehet hosszú távon bizalmat, és így érdemes kizárólagosan hosszú távon mindkét oldal számára hasznot hozó tranzakciót létrehozni. Még egyszer, ez intézménytől függő, én hiszek ebbe, sok ember egy picit furcsán nézett rám még 8-9 évvel ezelőtt, de amint látom, ebbe az irányba megy, és szerintem hosszú távon ez az egyedüli, és ez egyedüli jó út.
Hogyan alakult a hitelportfólió? Milyen területeken volt a legnagyobb a növekvény? Maradjunk a lakossági üzletágnál. Lakáshitel, személyi hitel, árukölcsön?
Most ugye még egyszer, hogyha megnézem a 2018-as évet, ez volt az első év, még egyszer ki szeretném emelni, amikor a lakosság hitelállománya elkezdett nőni, tehát addig is volt egy növekedés, de viszont a visszafizetések azok sokkal nagyobbak voltak, mint az újonnani folyosítások. És 2018 volt az első, hogy nettóba az állomány elkezdett nőni. Ami a növekedést illeti 2019-ben, itt a fedezetlen hitelek nőttek nagyobb mértékben, mint a fedezett hitelek. Ezt most már valamilyen módon majd korrigálni kell még egyszer a babaváró hitelekkel, mert most természetesen az ügyfeleknek a többsége, hogyha be is jön, és hogyha kér egy ingatlan hitelt, akkor valaki mindenki első 10 millióig természetesen a babaváró hitelt szeretné fölvenni. Nőttek természetesen az áruhitelek is, egy picit kisebb mértékben, de még egyszer a prímet továbbra is a fedezetlen hitelek viszik. Részben azért is, főleg amikor kisebb összegekről van szó, és mi úgy látjuk, hogy egyébként a fedezetlen hiteleket is az ügyfeleknek egy megfelelő része tulajdonképpen ingatlan vásárlásra, tehát fedezeti célba használja, viszont ez sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, és hogyha az ügyfél úgy látja, hogy ezt rövid időtávon belül is vissza tudja fizetni, egyébként még olcsóbb is, mert az egy ingatlan hitelnél ott általában minimum 10 évre szoktuk ezt a szerződést lekötni, és nagyon sok más adminisztrációs költséggel is jár, tehát mondom, főleg kisebb településeken egy fedezetlen hitellel is, egyébként más célból is föl lehet venni egy hitelt, és arra felhasználni, ami még így jobban megéri az ügyfélnek.
És akkor a lakáshiteleknél viszont érezhető a családtámogatási rendszer változása, illetve a belépő új-új elemek megjelenése, akár hónapról hónapra is?
Itt természetesen egy óriási robbantást jelentett, ami az új hitelezésben a babaváró, csak egy példát szeretnék mondani, tehát mi is heteken keresztül elemezgettük, hogy mit, hogyan, meddig, és aztán kitudódott, hogy azt, amit eredetileg beterveztünk fél évre, azt megcsinálta a bank közel, de nem amit 6 hónapra terveztünk, azt megcsináltunk 6 hét alatt. Tehát, és akkor ez még csak a babaváró, természetesen a csok, a falusi csok, mindenféle ilyen hitelösztönző, természetesen mi is szeretnénk kínálni az ügyfeleknek, ők is elvárják, mert ezek azok a tipikus programok, ami egy win-win jelent, nem csak az ügyfeleknek, hanem egyben nekünk is, és ezt természetesen mindenképpen mi is szeretnénk fölkínálni az ügyfeleknek, amit ők is maximálisan ki szeretnének használni.
És hol van még tartalék, hol lehet a hitelezésben növekedés? A fedezetlen hiteleknél talán már kevésbé?
Szerintem mindkét kategóriába még jelentős növekedéssel számítunk. Még egyszer, amint az elején mondtam, van még hely az egészséges növekedésre, főleg akkor, hogyha az ember nem csak a szomszédos országból, hanem Magyarországnak a 10 évvel ezelőtti számaival is összehasonlítja, és még egyszer mondom, struktúra szempontjából is sokkal, sokkal egészségesebb. Mi, ahol még egy jelentős növekedési lehetőséget látunk, az főleg a mikroszegmensbe, ami ugye a lakosságinak egy része, hogy ott látunk egy jelentős növekedést, ott próbálunk meg mi is annak alapján, hogy még továbbra is közel 110 fiókunk van az országban, ami szerintem nagyon fontos, hogy az ember nem csak Budapesten és nagyobb városokban, hanem a kisebb településeken is jelen legyen. Tehát ott látunk egy jelentős növekedési lehetőséget, lehetőséget. Természetesen a babaváró hiteleknél is most azt látjuk, hogy elsősorban azok a házastársak jelentkeznek, ahol egyébként a hitelkérelem együtt kérlik a tőkének a felfüggesztését is, mert ugye 12 hetes terhesség után ezt már meg lehet tenni. Tehát azt látjuk, hogy van még itt lehetőség, és sokkal nagyobb lehetőség azoknak is, akik még sokkal korábbi fázisban van, ahol még csak tervezik a gyereket, stb. Tehát, és azt is látjuk, hogy a hitelfelvételnél elsősorban a nagyvárosokra összpontosított ez az új hitelfelvétel, tehát szerintem a vidékről még csak most fog jönni a nagyobb kereslet.
Milyen most a nem teljesítő hitelek aránya?
Ez is nagyon érdekes, emlékszem 8 évvel ezelőtt, amikor a bankszektornak a nem teljesítő hitelállománya a 20%, egyes bankonál 20% fölötti volt. Jelenleg ez drasztikusan visszaesett, a bankok ezt kitisztították, példát szeretnék mondani, nálunk a vállalati üzletágban a nem teljesítő hitelek állománya 1% alatt van, ami az össz nem teljesítő hitelállományokat illeti, szerintem itt messze a legjobbak vagyunk, ami a nagybankokat illeti, 3% alá esett, és ez természetesen rengeteg pénzbe került, de így, hál' az Istennek, már mindenki a jövőre összpontosíthat, és a jövővel lehet minden energiát felhasználni, és nem pedig a múltnak a tisztításával. Habár itt is egy picit csalók a kép, mert mi is tudjuk, hogy ez se fog örökké tartani, jó? Egy 5%-os gazdasági növekedésnél, egy 4%-os alatti munkanélküliségnél, egy jelentős bérnövekedésnél. Ez az eredmény ennek, jó? Ha természetesen ezek a mutatószámok megváltoznak, akkor majd valószínűleg az NPL állomány is másképpen fog alakulni, de mondom, egy ilyen mixbe, ennek most ez az eredménye, hogy a NPL állományt jelenleg jelentősen megtisztított a bankszektor, illetve, hogy mondom pontosan, ami az Erste Bankot illető, hogy mi is 3% alá estünk.
És ugye említette, hogy a hitelezés is némileg megváltozott. A fogyasztóbarát lakáshitel a bank számára a kötöttségek miatt inkább kockázatot, vagy nagyobb biztonságot jelent, ha a bank szempontjából nézzük?
Azt az el kell mondanom, hogy még amikor indítottunk ezzel az egész fogyasztóbarát hitelekkel, hogy az elején a 3 éves volt a fogyasztóbarát, aztán az 5 éves, aztán időközben lett a 10 éves. Tehát mi ahhoz képest, hogy mekkora piaci részesedésünk volt az új hitelezésbe, nálunk a fogyasztóbarát hitelek, az újonnan folyosított hiteleknél mi a háromszorosát, néha még a négyszereset is hoztuk, tehát nálunk már az elejétől kezdve a fogyasztóbarát hitelek százalékban sokkal többet képviseltünk, mint amennyi egyébként a piaci részesedésünk volt, jó? Tehát ez azt jelenti, hogy mások adtak nem annyira fogyasztóbarát hiteleket. Mi ezt mindenképpen jónak tartjuk. Mi sok mindent tanultunk, be kell vallanom, itt most nem csak az Erste Bankról beszélek, szerintem a bankrendszerről is, hogy azért vannak nagyon sok olyan kezdeményezés, amit az elején az ember egy picikét úgy furcsál, meg egy picikét húzza a száját, de aztán, hogyha mindenki beáll a sorba, önkritikusan én is bevallhatom, hogy igenis nagyon sok új előírásnak igenis van értelme, és hogyha mindenki beáll a sorba, akkor ebből megint egy bizalom gerjesztőt, egy erősödő bankszektort lehet kihozni nyertesként.
A hírek után innen folytatjuk. Az Aréna mai vendége Jarosi Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója.